Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és azok is, akik az online térben követik ezt a mai Biblia tanulmányt. Ugye az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének a 17. verséig jutottunk el a múltkor, és most innét folytatjuk a 18. fejezet utolsó része, valamint a 19-től 20. fejezet a témánk. Ugye áll a második misszió útján a görög nagyvárosokat is mind tervbe vette, és mindenütt hirdette is az evangéliumot. Ugye ezek voltak Tesszalonika, Atén és Korintus. És Korintusban ebben a nagyon népes és egyébként nagyon laza erkölcsű és sokféle nép által lakott kikötő városban másfél évig dolgozott Pál apostol. Ugye visszaemlékszünk rá, hogy először, mikor ellenállásba ütközött a zsinagógában, mert mindig itt kezdte a bizonyságtevését, akkor attól tartott, hogy itt is olyan ellenállás lesz, hogy mint előzőleg tapasztalta, ugye Ikóniumban, Lisztrában, de Isten szólt hozzá, és azt mondta, hogy szólj, ne félj, ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erről az embernek sokszor eszébe jut, hogy mi talán egyes nagyvárosokat olyannak látunk, hogy hát itt az embereket biztosan nem érdekli az evangélium is. Ki az, aki hallgatna, mert Korintusról is így lehetett vélekedni, kívülről nézve, és Isten mégis azt mondta, hogy nekem sok népem van ebben a városban. Csak az a kérdés, hogy vannak-e ma Pál apostolok, akik olyan odaadással és áldozatkészséggel keresik az elveszett embert, és olyan hitelesen adják tovább az evangéliumot. Arra is bizonyára emlékszünk, hogy végül Korintusban egy lázadás vetett véget Pál munkájának, amit azok a zsinagógához tartozó zsidók szitottak, akik elutasították a Krisztusról szóló evangéliumot, és úgy olvassuk, beteltek irigységgel, amiatt, hogy olyan sokan hallgatták Pált, és a zsidók közül is, és a görögök közül is. Aztán ugye láttuk, hogy ez a Gallió nevű prokonzul volt itt, aki lecsitította ezt a lázadást nagyon, nagyon bölcs és okos szavakkal. Ugye említettük a múltkor, hogy a Szeneka filozófusnak a testvére volt, és hogy Szeneka is milyen szépen emlékezik meg a testvéréről, és itt is ilyennek láttuk őt. És már itt látjuk azt a törvényszerűséget, hogy nem egyszer az elvakult vallási alapú támadással szemben ezek a higgadt, jószándékú, nem vallásos tisztviselők keltek az evangélium ügyének a segítségére. Ez is többször ismétlődik az apostolok cselekedeteiben. Aztán így olvasom a 18. verset, a 18. fejezet 18. versét. Pál pedig, miután több napig ott maradt, az atyafiaktól elbúcsúzva Szíriába hajózott, és vele együtt Priscilla és Aquilla. És erről a házaspárról újra emlékezzünk meg, ugye Korintusban az ő sátorkészítő műhelyükben dolgozott Pál is, mivel ő maga is ezt a mesterséget tanulta még fiatal korában. Ugye ő kereste meg az anyagiakat is a missziójához, és ez egy zsidó házaspár volt, akik eredetileg Rómában voltak, onnét ugye Claudius kitiltotta a zsidókat 49-ben, amiről a világi történetírás is megemlékezik. Mégpedig éppen a Krisztus körüli viták miatt minden bizonnyal, mert ugye Svetonius, a görög történetíró csak azt írja, hogy valamilyen Krisztus miatt vita támadt a zsidók között, és annyi bonyodalmat okoztak, hogy Claudius császár kiűzte őket Rómából. És ekkor Korintusban éltek és folytatták a munkájukat, de most készek voltak útra kelni Pállal együtt, és újra költöztek, és majd látjuk, hogy az új munkálkodási területük Efézus lett. Tehát ez egy nagyon áldozatkész és az evangélium ügyének nagyon sok támogatást adó házaspár volt. Azt olvassuk a 19. versben, jutott pedig Pál Efézusba, és őket ott hagyta, tudnék Aquillát és Priscillát, és bocsánat, az addigi kísérőit, akik addig kísérték, ő maga pedig bementvén a zsinagógába vetekedett a zsidókkal. Mikor pedig azok kérték, hogy több ideig maradjon náluk, nem állt rá, hanem búcsút véve tőlük mondta, minden esetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja, és elhajózott Efézusból. Azután Cézáreába érkezett, felmenvén Jeruzsálembe, és köszöntve a gyülekezetet, lement Antiókiába. Tehát úgy látszik, ezek az efézusi zsinagógához tartozó zsidók nyitottabbak voltak. Ugye azt olvassuk, hogy kérték, hogy több ideig maradjon náluk, mert érdekelte őket az, amit Pál mond. Pál azonban azt mondta, hogy neki mindenképpen Jeruzsálembe kell érkezni a következő ünnepre. Ugye át akarta adni a pogány keresztény gyülekezetek adományait, akarta kapcsolatot fenntartani az ott lévő apostolokkal, az Isten művének az ottani központjával, de hozzátette, ismét megjövök, ha Isten akarja. Ugye, tegyük hozzá, hogy Efézus az Ázsia nevű tartománynak, ugye a mai Törökország területén, tehát a nyugati part felé eső nagy tartománynak a fővárosa volt. Egy szintén igen nagy városa az ókornak, illetve a római birodalomnak. És Pál látta, hogy itt Isten kell, hogy irányítsa a terveit, és ha ilyen késztetést kap, akkor visszajön még Efézusba, ebben a nagyon jelentős városba. Ugye Jeruzsálemet meglátogatva elment Antiókiába, abba a gyülekezetbe, ami egy nagy pogány keresztény központ volt szintén, ahonnét őt először kiküldte a gyülekezet hittel, Isten áldását kívánva az első misszió útjára. 23. verset olvasom, és miután ott bizonyos időt eltöltött, elment, eljárva rendel Galácia tartományát és Frígiát, erősítve a tanítványokat mind. Ez is egy jellemző vonása volt Pál apostolnak, hogy soha nem tette azt, hogy ő csak megy újabb és újabb területek felé, ő alapos és megbízható munkát akart végezni. Ugye Frígia, Galácia, ezek is a mai Törökország területén lévő tartományok, és ő ezeket is végig látogatta, még egyszer az ott alapított gyülekezeteket, azt mondja, erősítve a tanítványokat. És míg ő ezt tette, Frígia és Galácia tartományában látogatta a gyülekezeteket, az alatt Efézusba érkezett, ahogy a 24. versben olvassuk, egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, aki az írásukban tudós volt. És kiderül a továbbiakból, hogy Keresztelő János mozgalmát ismerte, és Keresztelő János által a messiás közeli megjelenéséről is tudott, de további ismeretei nem voltak. Ugye Alexandria Egyiptomnak a nagy földközi tengerparti városa, és Egyiptomban nagyon népes zsidó kolónia volt, és innét való volt ez az Apollós, és azt olvassuk, hogy ékesen szóló volt, írásokban tudós, és a következő versben azt is olvassuk, hogy lélekben buzgó volt, nagyon pozitívan ír róla az írás. És itt megint megállhatunk egy kicsit, és egy rövid kitérő erejéig szólhatunk arról, hogy a Jóisten hogy készítette elő a Krisztus megjelenését és a róla szóló evangélium útját azzal, hogy a babiloni fogság után a zsidók szétszóródtak először a római birodalomban, illetve bocsánat, először a babiloniai birodalomban, aztán a perzsa, a hellén, majd a római birodalomban. Végig láttuk, hogy gyakorlatilag minden jelentős helyen volt a zsidóknak zsinagógájuk. És mindig ez volt az első állomás Pál misszió útjain, és akik hittek közülük, azok nagyon komoly terjesztőivé lettek Krisztus evangéliumának. Azt olvassuk a Galáciai beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. versében, mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Ugye olyan érdekes kifejezés, azt mondja, egy történelemben beérlelt időben, egy alkalmas időben bocsátotta ki Isten az ő fiát, amikor az evangélium terjedéséhez minden elő volt készítve. Ehhez hozzájárultak a római utak, és az, hogy volt egy közös világnyelv, akkor ugye az egyszerűsödött koiné görög nyelv, azt beszélték az egész birodalomban. És ezek után nézzük tovább a történetet. Azt olvassuk még a 18. fejezet végén, hogy amikor Akvilla és Priscilla ezt az Apollóst hallották beszélni a zsinagógában, akkor maguk mellé vették, meghívták magukhoz, és továbbadták nekik az evangéliumot. És mikor ő tovább akart menni Achájába, Görögországba, akkor ellátták ajánló levelekkel, és bíztatták a gyülekezeteket, hogy fogadják Apollóst szeretettel. Tehát ők nem voltak apostolok, nem voltak hivatásos igehirdetők, de lám milyen hasznos munkát végeztek. Az isteni gondviselés volt, hogy Pál tovább ment látogatni a gyülekezeteket, illetve még előbb lement Jeruzsálembe is, és Antiókiába, de mikor látta, hogy van bizonyos érdeklődés Efézusban, ott hagyta ezt a házaspárt, hogy ők azért csak ott fáradozzanak, és így történt, hogy Apollóst ők tudták tovább tanítani a Krisztusról szóló evangéliumról, és ő már így ment tovább Korintusba, és azt olvassuk a 28. versben, hogy hatalmasan meggyőzte a zsidókat nyilvánosan, bizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Ugye olvastuk, jártas volt az írásokban, és most már a Krisztusról szóló evangélium volt a középpontjában, és ezt az írásokból tárta a hallgatói elé. Azután a 19. fejezet elején ezt olvassuk. Lőn azon közben még Apollós Korintusban volt, Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nékik, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívők élettetek? Azok pedig mondták néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. Ha tovább olvassuk, akkor kiderül, hogy mintegy 12-en voltak, és Keresztelő János tanítványai voltak. És itt megint találkozunk azzal az érdekes jelenséggel, hogy előbb említettem, hogy az alexandriai származású Apollós is Keresztelő János tanítását ismerte, és hát Egyiptomban, ugye? És itt pedig Efézusban van 12 ember. Tehát itt láthatjuk, hogy Keresztelő Jánosnak az előfutár szolgálata nem korlátozódott Palesztinára. Ugye ő ott a Jordán mellékén keresztelt és tanított, de mivel a nagy ünnepekre rengetegen jártak föl a zsidók közül a jeruzsálemi templomhoz, ott hallották Keresztelő János mozgalmának a hírét, kimentek a Jordánhoz, hallgatták a prédikációit, és többen voltak, akik megkeresztelkedtek Keresztelő János prédikálására, annak az üzenetnek az alapján, hogy a Messiás érkezésére a választott nép tagjainak is megtisztulásra, megtérésre, bűneik rendezésére van szükségük. És ilyen volt ez a 12 ember is itt. De megállok annál a kérdésnél, amit feltett nekik Pál apostol, és eszembe jut, hogy ma azért hány kereszténytől lehetne ezt megkérdezni, hogy van-e tapasztalata a Szentlélek munkájával. És lehet, hogy többen azt mondanák, hát én azt sem tudom, van-e Szentlélek, vagy legalábbis nagyon homályos ismereteim vannak felőle. És sajnos ezen a háttéren ugye ma nagyon erőteljes, karizmatikus mozgalmak léteznek, ahol nagyon sok őszinte hívő van, világért sem szabad mindenestől elítélően viszonyulni ezekhez, mert tényleg nagyon sok őszinte ember kerül ezekbe a mozgalmakba, de a Szentlélekről az ismeret, hogy a Szentlélek csak ilyen látványos dolgokban nyilatkozik meg, és ugye az egész nyelveken szólásról szóló tanítás, erre korábban kitértünk Korintussal kapcsolatban, ez nem egyeztethető össze a Szentírással, amiképpen az olyan fajta egészen, hogy így mondjam, torzult irányú dolgok sem, mint a szent nevetés például, meg az ilyen extátikus megnyilatkozások, és ezek nem a Szentlélek igazi munkája. És mivel nincs igazi ismeret a Szentlélek felől, sokszor ezek foglalják el a helyet, és őszinte kereső emberek is ilyen mozgalmakhoz kapcsolódnak. És ezek után szeretném tovább olvasni, illetve még először csak szóban foglalom össze, hogy amikor ezek a tanítványok aztán hallottak Pál apostoltól Jézusról, mert ők csak keresztelő Jánosig ismerték a dolgokat, és hogy történt Krisztus keresztre feszítése, feltámadása, akkor ők olyan új ismereteket nyertek, hogy azt olvassuk, hogy saját akaratukból ők megkeresztelkedtek a Krisztus nevére, mert úgy érezték, hogy az a szövetség, amit Istennel kötöttek, keresztelő János által megkeresztelkedve, az igaz ismeret volt, helyes ismeret volt, ők szívből tették, de annyira kitágultak az ismereteik most, hogy mit jelent a Krisztusban való hit, és mit jelent az Istennel való szövetség, hogy kívánták ezt egy ilyen szövetségkötéssel megpecsételni. És ezután a 8. verstől olvassuk tovább, hogy hogyan zajlott Efézusban Pál apostol munkája. Bemenve pedig a zsinagógába, bátorsággal szólt, 3 hónapon át vetekedve, és igyekezvén meggyőzni az ott lévőket az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat és nem hittek, gonoszul szólva az Úrnak útjáról a sokaság előtt, azoktól eltávozva elszakította a tanítványokat, minden nap egy bizonyos Tirannusz iskolájában prédikálván. Ez pedig lőn 2 esztendeig. Úgy annyira, hogy mindazok, akik lakoznak Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. 2 év nagyon nagy idő. És azt olvassuk, hogy 3 hónapig a zsinagógában tett bizonyságot, de aztán egyesek ott annyira megkeményedtek, hogy ott olyan konfliktus támadt, és olyan elítélően és támadóan beszéltek Krisztusról és a kereszténységről, hogy Pál apostol nem akarta ezt a konfliktust tovább, és azokat, akik a zsinagógában hittek abban, hogy Krisztus a Messiás, hogy valóban a megváltó jött el a személyében, azokat külön választotta, és jöttek görögök is, ugye így olvastuk nagy számmal, és egy bizonyos Tirannusz iskolájában tanított, mégpedig minden nap. Hogy ki volt ez a Tirannusz, ez az ókori adatokból nem derül ki. Lehet, hogy egy pogány filozófiai iskola volt, és ott zajlottak ilyen filozófiai diskurzusok, de az is lehet, hogy egy zsidó valaki volt ez a Tirannusz, mivel semmit nem tudunk róla, aki itt tóra tanulással és egyebekkel foglalkozott, de egy biztos, hogy akár görög volt ez a Tirannusz, akár zsidó volt, biztosan szimpatizált Pál tanításaival, hogy az ő tanító csarnokát rendelkezésre bocsátotta Pálnak. Arról semmit nem tudunk, hogy ő maga is keresztény lette, de óriási szolgálatot tett azzal, mert ugye nyilván nagyon ismert személy volt, és nem is kell Pálnak többet mondani róla, az ő tanítási helyén Pálnak lehetősége volt minden nap tanítani. Az ember úgy szeretett volna ott lenni. Vajon milyen módszerrel tanított Pál? Gondolom, itt nem prédikált, hanem tanított, beszélgetett, belevonta az embereket az írásnak az ismeretébe, hogy maguk is megtanuljanak önállóan gondolkodni, érteni az írásokat. és tekintettel volt azokra, akik a pogányságból jöttek, és alapismereteik hiányoztak, és azokra is, akiknek már előre haladottak voltak, mint zsidók az írások ismeretében. Tehát minden esetre hihetetlen szorgalommal fáradozott itt Pál, és szeretnék még egy másik részletet olvasni a 20. fejezetből, majd a 20. fejezetnél látjuk, hogy mikor utoljára ment Pál Jeruzsálembe, mert ugye ott már aztán az elfogatása következett be, előtte a Jeruzsálembe tartva kihívatta Milétuszba az efézusi gyülekezet véneit, hogy elköszönjön tőlük, és ott megemlékezett arról, hogy ő hogyan dolgozott Efézusban, és ebből hadd olvassak egy részletet. A 20. fejezetből idézem a 18. verstől, ezt mondta az efézusi gyülekezet véneinek, vagyis vezetőinek. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába jöttem, ugye az Ázsia tartományról van szó, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt, szolgálva az Úrnak teljes alázatossággal, sok könyhullatás és megpróbáltatás között, amelyek én rajtam a zsidók utánam való leselkedése miatt estek. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan is házanként. Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. Azt mondja, nyilvánosan is házanként. Ugye mennyire hasonlított Pál apostolnak a munkája Jézuséhoz, mert Jézus sem ragaszkodott zsinagóga épülethez, hanem tanította szabadban és bárhol, és egyes emberekkel való beszélgetése és a gyógyító szolgálat kötötte le az idejének a nagy részét. És így mondja Pál, hogy semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan is házanként. Ilyen volt ez az igazi apostoli evangélista munka. Aztán még egy kis részletet is szeretnék olvasni a 33. verstől. Ezt írja az apostol, ugyanis 20. fejezet, 33. verstől. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam. Sőt, magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, jobb adni, mint venni. Ezekből a sorokból megértjük azt, hogy Pál apostol, ugye Aquila és Priscilla itt nyilván újra megnyitotta a műhelyét, és velük együtt dolgozott itt is a sátorkészítő munkában, és nem csak a maga szükségleteire keresett pénzt, hanem ugye kísérő is voltak, munkatársai, akik segítségei voltak, tehát az egész kis csapatnak az ellátására ő igyekezett az anyagiakat előteremteni, és azt mondja, senkinek aranyát, ezüstjét, ruháját nem kívántam. És azért mondja, hogy megmutatom, hogy így módon illik az erőtlenekről gondot viselni. Tudnélik, a korintusiakhoz írt 2. levél 9. fejezetében az apostol kifejti, hogy nem helytelen az, hogy legyenek igehirdetők, akik teljes idejüket, erejüket az evangéliumra hirdetésére szentelik, és a Krisztus gyülekezete a megélhetésüket biztosítja. Ott írja, hogy hát neki is joga lenne azt tenni, mint a többi apostolnak, és keresztény feleségünket magukkal vinni, írja, és elfogadni a gyülekezetnek az anyagi támogatását, de azokon a helyeken, ahol új terület volt, ahol az emberek bizalmatlanok voltak, ahol nem voltak lelkileg érettek arra, hogy ők tiszta szívből és jó lelkiismerettel önként támogassák az evangélium hirdetés munkáját, ott Pál apostol inkább önfenntartó misszionárusként dolgozott. Tehát a Biblia szerint mind a kettőnek értéke lehet, és mind a kettő helyes lehet, hogyha a Krisztus gyülekezete anyagilag fenntart embereket, akik az egész idejüket az evangélium hirdetésére szentelik, de ahol olyan a helyzet, ott Krisztus akármelyik szolgája képes legyen és készséges legyen arra is, hogy önfenntartó misszionárusként dolgozik, tehát még a megélhetéséért is ő fáradozik. Minden esetre bármiféle anyagi előnyszerzés hihetetlenül távol kell, hogy álljon attól, aki a Krisztus evangéliumát akarja képviselni. Ott anyagi ambíciók nem lehetnek, akkor nem is alkalmas erre a szolgálatra. És ezek után egy még ezt a szakaszt is olvassuk el, miután ugye láttuk, hogy úgy olvastuk, hogy az egész Ázsia tartományban mind zsidók, mind görögök hallgatták az Úr igéjét, tehát nem csak Efézusban, hanem a környéken is. Azt olvassuk a 11-től a 12. versben, és nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Ez kicsit olyan szokatlannak és különösnek hat nekünk, mert majdnem olyan babonaságnak érezzük. Egyetlen hasonló esettel találkozunk az evangéliumokban, hogy egy nagyon sok éve beteg asszony, aki a tömegben nem tudott Jézushoz férkőzni, és egyébként is egy nagyon szerény valaki volt, és nem tülekedett ott, hanem azt mondta, ha nem is tudok oda menni, és elmondta neki a bajomat és a segítségét kérni, de ha csak a köntöse szegélyét érinthetem is, meggyógyulok, mondta teljes hittel. És valóban így történt, de Jézus megállította a sokaságot, és el akarta oszlatni azt a félreértést, hogy itt valami babonáról lenne szó, és hogy az ő köntöse közvetítene valamilyen gyógyító erőt, és az asszonyt kérte, hogy menj, és mondja el a problémáját, ezt a szerény, visszahúzódó asszony, és mikor elmondta, azt mondta, menj el, a te hited megtartott téged. Tehát világossá tette, hogy a hite révén gyógyult meg, és nem valamiféle varázslat volt abban a köpenyben. És itt pedig azt fogjuk majd megérteni, hogy itt olyan mértékű volt a varázslás, a mindenféle mai nyelven mondhatnánk okkult és ezoterikus tevékenység olyan mértékben virágzottak Efézusban, hogy Istennek Pál igehirdetését meg kellett erősíteni sok, így mondja a Biblia, nem közönséges, így lehetne mondani, rendkívüli jel és csoda által is, és valahol annak kellett nyilvánvalóvá lenni, mivel ezekben az okkult jelenségekben, amiből ott rengeteg volt, a pogányságnak egy központja volt, és ott is nyilatkoztak meg természetfeletti erők, csak a démoni világból eredő természetfeletti erők, valami olyan bizonyságra volt itt szükség, hogy a Pálnak az Istene meghaladja ezeket az erőket, és nyilván világos volt, hogy ez csak szimbolikus cselekedet, hogy elvisznek ugye keszkenőket, és hogy meggyógyulnak, mert világossá tették, hogy itt csak a hit segít, és a Krisztus az, aki gyógyít, és önmagukban ezekben az eszközökben semmiféle varázserő nincs. De annyira kiterjedt volt a démoni erők természetfeletti megnyilatkozásainak az ereje ezen a területen, hogy Istennek olyasmit kellett tenni, mint valamikor Egyiptomban. Emlékszünk rá, hogy mikor Mózest elküldte az Úr a fáraóhoz, akkor ilyen jeleket adott neki, hogy tegye meg a fáraó előtt. És nagyon sok mindent még tudtak a fáraó varázslói is utánozni. Ott is azt láttuk, hogy a negatív természet feletti erők is tudnak produkálni rendkívüli jelenségeket, és ott is arra volt szükség, például emlékszünk arra a jelenetre, hogy a fáraó varázsa is megtették, hogy botokot kígyukká változzanak, de a Mózes vesszejének a kígyója elnyelte azokat. Hát itt is valami ilyenre volt szükség, hogy az Isten által adott jelek és csodák meghaladják azokat a démoni eredetű jeleket és csodákat, amelyek itt voltak. És hogy valóban ez volt a háttér, azt akkor fogjuk megérteni igazán, amikor így olvassuk, hogy a 18. verstől. És sokan a hívők közül eljöttek, megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindenek láttára megégették, és összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüstpénznek. Ekképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Ugye itt fogalmat alkothatunk, hogy a babonaság és az ilyen démoni eredetű varázslások is milyen mértékűek voltak. És a Pál ige hirdetésének és az általa történt jeleknek és csodáknak, amiek által a 17. vers végén így olvasunk, hogy magasztaltatott az Úr Jézusnak neve, ennek olyan hatása volt, hogy az ilyen varázskönyveket, amik mindenféle tanácsokat és szabályokat tartalmaztak, hogy hogy lehet felvenni a természet feletti erőkkel, szellemekkel, pogány istenségekkel a kapcsolatot, és mindenféle varázslást űzni. Ezeket összehordták, és egy óriási mágiát raktak ebből, és külön megemlíti, ugye hát ebben az időben a könyv nem volt egy olcsóság, és ezeknek nyilván még a tartalma miatt is az árukat fölvitték, ez mondja, óriási összeg volt, de az emberek nem sajnálták, elégették. Erről most eszembe jut két történet, ezeket itt elmondom, mert az ilyen dolgokkal valóban csak gyökeresen lehet szakítani, és eltávolítani ezeket, mert valóban kapcsolatban vannak a negatív természet feletti világgal. Ez nem pár évvel ezelőtt történt valahol egy magyarországi városban. Járt egy anya a két már felnőtt korú gyerekével ilyen bibliai előadásokra, és ő azelőtt rengeteg pénzt ölt a UFO-król, meg ilyen mindenféle különböző ilyen kézrátételi gyógyításokról szóló könyvekre és egyebekre, úgyhogy otthon nagyon sok volt belőlük, egész tele egy könyvespolc, mert ő ezeket mind megvette és mind olvasta. Ugye itt csak megjegyzem, hogy a rendszerváltás után kezdték ellepni, akkor még nagyon sok ilyen utcai stand is volt, és én mindenütt néztem, hogy mennyi édesvíz kiadó könyvei, egyebek, rengeteg volt. Valaki vígasztalt, azt mondta, hogy ez csak egy átmeneti dolog, mert most már nincs ilyen szocialista könyvfegyelem, hogy hát ponyva, meg ilyesmi ne jelenjen meg, és hát ez majd elmúlik. Hát nem múlt el. Ha ma könyvesboltokba bemész, ott is elfárad a szemed, ha egy épkézláb könyvet akarsz, vagy hasznos könyvet akarsz venni, és rengeteg van ilyen jellegű könyvekből is. Itt a kínálat és a piaci törvények uralkodnak. Tehát ennek az asszonynak is volt módja, hogy rengeteg ilyen könyvet vásárolt, és hát a gyereke is, meg ő is most már teljesen szembefordultak ezekkel, és hát akkor arra gondolt az édesanyjuk, hogy ezektől meg kéne szabadulni. És azt mondta, hogy hát elviszi az antikváriumba, és eladja. De a gyerekei azt mondták, nem. Hát ha mi ezt felismertük, hogy ez nem jó, ez nem egészséges, akkor másnak se fogjuk továbbadni. Akkor még az édesanyjuk mondta, hogy ne, de hát mennyi pénz van benne. Akkor a gyerekek elővették ezt az apostolok cselekedetéből ezt a részletet, de hát anyu, nézd meg, ott ennyi értékű könyvet elégettek. És akkor ők is azt csinálták, hogy hárman szépen kihordták az udvarra, nagy kupacba ezeket a könyveket is elégették. Tehát így buzdította fel őket az egykori efézusiaknak az eljárása arra, hogy nem adjuk el, hanem elégetjük mi is, teljesen mindegy, hogy mennyi pénz van benne, mert másnak a kezébe se jusson. A másikat megint egy más valakitől hallottam, aki Krisna tudatú hívő volt. Még Indiában is járt, különböző beavatásokon vett részt, és hát voltak ilyen Isten szobrai otthon, akiknek ő áldozatot is szokott bemutatni, külön volt egy külön helyiség, ahol ő ezeket tartotta, és amikor ő megismerkedett a Biblia tanításaival, Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hallotta, akkor ő ezt teljesen elfordult ettől, és szívbeli megtéréssel keresztény élet. De azt mondta, hogy megtartotta egy darabig ezeket a szobrokat, gondolta, hogy majd egyszer talán jó lesz arra, hogy szemléltető eszközként megmutatja, ha valahol bizonyságot tesz arról, hogy ő milyen mélyen volt ebben a Krisna tudatú hitben, és hát utóbb ő ezt belátta, és ettől elfordult. Azt mondja, de olyan nyugtalanító volt, hogy ott vannak. De olyan nyomást érzett miatta, hogy egyszer fogta magát, bepakolta őket egy táskába, és azt mondta, elment, és késő este a Margit hídról sorba beleengedte őket a Dunába. Azt mondja, akkor éreztem egy akkora megkönnyebbülést, hogy én nekem most már ehhez semmi közöm, de nekem semmilyen célból az én házamban ezek ne legyenek. Tehát ezért mondtam el, hogy az ilyesmivel csak a radikális szakítása helyén való, és ezt mindig láthatjuk, hogy ahol Isten munkálkodni akar, ott az ellenségnek a tevékenysége is megélénkül. Ugye említettem a múltkor is, hogy az evangéliumokban találkozunk a legjobban, és illetve a legtöbbet ennek a démoni világnak a tevékenységével, mert Jézus érkezésére annyira megélénkült. És talán még egyszer elolvasom Mózes 5. könyve 18. fejezetéből azt az ősi utasítást, amit Isten adott Mózes által a honfoglalásra készülő Izrael népének, és erre ma ugyanolyan szükség van, és ugyanúgy érvényes, mint Mózes korában volt, hiszen az itt felsorolt jelenségek gyakorlatilag mind megtalálhatóak, és nagyon-nagyon sok ember kerül a befolyás alá. Így olvasom a 9. verstől, tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetéből a 9. verstől. Mikor te bemégy arra a földre, mert az Úr a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek az utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki fiát vagy lányát átvigye a tűzön. Se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságokért üzik őket az Úr a te Istenedde előled. Érdekes ez az utálatosság szó, ugye az azért használja a Biblia ezekre a démoni világgal kapcsolatot létesítő kultuszokra ezt a szót, mert Jézus úgy jellemezte az ős ellenséget, a démonok fejedelmét, Sátánt, hogy nincs ő benne igazság. Tehát amikor már semmi igazság nincs, és így mondta, hogy emberölő volt kezdettől fogva, ez magyarázza ezt a súlyos szót, hogy ezzel a világgal nem szabad kapcsolatot létesíteni, ez mind utálatosság, ami ezzel kapcsolatos tanította Isten már az izraelitákat. És ezek után nézzük tovább, hogy hogyan alakult Efézusban Pálnak a munkája. Tehát visszatérünk az apostolok cselekedeteihez, és a 19. fejezetből fogom idézni a következőket. Pál apostol az itteni eredményes munka után már további terveket fontolgatott magában, újabb misszió útnak a tervét, de mielőtt erről olvasnánk a 21. és a 22. versben, még egyszer szeretném a 20. verset idézni. Ez egy gyönyörűséges megfogalmazás, ez egy szívvidító Biblia vers, mert ezt olvassuk. Ekképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Ugye milyen csodálatos mondat? Itt volt a pogányság egyik központja, és itt a környéken is mind hallgatták az Isten igéjét, és a végül összesen 3 éven át folytatott munkának ez lett az eredménye, hogy az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Mikor ezt olvasom, mindig azt mondom, de jó lenne ilyet látni. De jó lenne ma is, hogy lenne város, vagy lenne terület, ahol az ember ezt látja, hogy az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. De lesz még ilyen, hiszen az egész apostolok cselekedeteivel azért kezdtünk foglalkozni, hogy előképe annak, hogy a megígért késő eső kiárasztása, ahogyan jelképesen beszél a Biblia, a Szentlélek újbóli kiárasztásáról Jézus eljövetel előtt, amiben hiteles jelek és csodák is történnek, és az evangélium tisztán hirdettetik, és tömeges megtérések követik, akkor újra látunk majd ilyen jelenséget, bárcsak megérhetnénk, hogy az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. És ebből látszik, hogy itt az ige volt a döntő. A jelek és csodák csak megerősítették az igét, az igei tanítást, de a döntő az volt. És azt olvassuk utána a 21.-22. versben, Pál elvégezte magában, hogy Macedóniát és Akháját eljárván Jeruzsálembe megy, mondván ott léten után Rómát is meg kell nékem látnom. Elküldve pedig Macedóniába kettők azok közül, akik neki szolgáltak, persze nem személyesen, hanem segítő társai voltak az evangélium szolgálatában, Timóteust és Erasztus, ő maga egy ideig Ázsiában maradt. Tehát még maradt valameddig, de már készítette elő, tehát nagyon tervszerűen dolgozott az apostol, és megint, ahogyan előzőleg Efézus előtt eljárta Frígiát, Galáciát, korábban alapított gyülekezeteket, most is úgy tervezte, hogy a Görögországban, Macedóniában alapított gyülekezeteket újra meglátogatja, megerősíti, és Róma a következő célpont. És előre küldött kettőt a evangéliumi segítői közül, hogy már készítsék elő Macedóniában a terepet az ő utazásához. A 23. verstől egy nagyon érdekes részletet olvasunk, ami az időszámításunk utáni első század viszonyaiba enged nekünk bepillantást, az ottani pogányság hatalmába is, meg az ottani üzleti vállalkozásokba. Így olvasom a 23. verstől. Támadt azonban az időtájt nem csekély háborúság az Úrnak utáért, mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből Diána templomokat csinálva a mester embereknek nem csekély nyereséget adott, akiket egybegyűjtvén az ilyenfélével foglalkozó művesekkel egybe mondta. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és elvész az ő nagysága, akit az egész Ázsia és a világ tisztel. Mikor pedig ezeket hallották, és haraggal megteltek, kiáltottak, nagy az efézusi Diána. Ugye a görög és a római istenségeket azonosították egymással, ugye Artemis vagy Diána, ez ugyanaz, és neki volt egy óriási temploma. Ennek a romjai ma is láthatóak, és egy ilyen fantasztikus bálványszobor volt az efézusi Artemisnek, vagy Diannának a szobra, és erről azt tartották, hogy ez a Jupitertől aláesett szobor, tehát ilyen különleges természet fölötti jelentőséget tulajdonítottak, és láthatjuk, hogy egy egész érzműves céh, mondhatjuk a középkori kifejezéssel, tehát egy ilyen komoly ipar létesült, ugye semmi sem új a nap alatt, ma is tudjuk, kegytárgyak, zarándok helyek, ezek egy komoly üzlet, akkor is az volt, és ők a templomnak a mását készítették el, meg az efézusi Diána szobornak a mását, és mi sem mutatja jobban, hogy tényleg az Isten igéje erősen növekedett és hatalmat vett, mert attól félt ez a Demeter, aki a vezetőjük, szószólójuk volt, és a többiek, hogy tönkre megy a mesterségük, és vége a jólétüknek, mert ugye ez a Pál azt tanítja, hogy a kézzel csinált istenek, nem istenek, és hogy szinte eltűnik a pogányság. Ez aztán nagyon jól mutatja, hogy Pál 3 éves munkájának milyen eredménye volt. Aztán így olvassuk a 29. versről. És betelt az egész város háborúsággal. És egy akarattal a színházba rohantak, megfogván Gájuszt és Arisztárkuszt, akik Macedóniából valók voltak, és Pálnak utitársai voltak. Pál pedig, mikor a nép közé akart menni, nem eresztették őt a tanítványok. És az ázsiai, igazából nem főpapok, hanem az eredeti szövegben arról van szó, ilyen főtisztviselők, a városi főtisztviselők közül is némelyek, akik barátai voltak Pálnak, küldtek hozzá és kérték, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki mást kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. A sokasság közül pedig előállították Alexandert, minthogy előre tuszkolták őt a zsidók. Alexander pedig kezével intvén védekezni akart a nép előtt. Megismervén azonban a zsidó, egy kiáltás tört ki mindnyájukból, mint egy 2 óra hosszáig kiáltozva, nagy az efézusi Diána. Tehát ugye ez egy annyira tipikus jelenet, és látjuk, hogy a tömeguszítás az se új dolog a nap alatt. Hihetetlen, hogy mit lehet vele elérni. 2 óra hosszat kiáltoztak a színházban, hogy nagy az efézusi Diána, és közben a zsidók egy Alexandert szólaltattak meg, aki minden bizonnyal a zsidóság szempontjából próbálta Pál ellen a hangulatot gerjeszteni. Akarták ezt az alkalmat erre felhasználni. És Pál, mikor megtudta, hogy 2 utitársát behurcolták a színházba, nyilván a védelmük miatt, és fontosnak tartotta, hogy ő is menjen a színházba, de sem az ottani keresztények, sem akik a városi tisztviselők közül barátai voltak, nem engedték, lebeszélték, mondták, hogy nem ezek a célpont, csak éppen őket találták, de ha Pál oda menne, akkor az életét nem lehetne garantálni a felbőszült tömegben. És aztán úgy ért véget ez a nagy 2 óra hosszán át tartó örjöngés a színházban, hogy így olvassuk a 35. verstől. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, mondta: Efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupitertől leesett képnek a templom őrzője. Mivel hogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükséges, hogy lecsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert idehoztátok az embereket, akik se nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, és tisztartók vannak, pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlése majd elintéztetik. Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivel hogy semmi ok nincs, amellyel számot tudnák adni ezért a csődületért. És ezeket mondván felosztatta a gyűlést. Ugye, tehát a görög szövegben grammateusz van, tehát aki városi jegyző, jól fordítja lényegében a Bibliánk, és itt is azt láthatjuk, hogy azért jól szervezett volt a Római Birodalom, és voltak itt ugye fórumok, hogy pereskedjenek, meg népgyűlés, és megint azt látjuk, hogy sokszor ezek a nem vallási irányzathoz tartozó római tisztviselők biztosítottak védelmet az Isten szolgájának, és ez Gallióhoz hasonlóan nagyon higgadt, józan és okos módon lecsendesítette a sokaságot, és hazaküldte őket. De ez jelzés volt arra, hogy Pálnak az itteni munkáját be kell fejeznie. Ugye már előbb is fontolgatta, akkor még egy ideig maradt Ázsiában, de ez a lázadás véget vetett neki. És azután a 20. vers elején így olvassuk, minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához hívta Pál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen. Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, intette őket bőbeszéddel és Görögországba ment. És ott töltött 3 hónapot. Tehát, ahogy eredetileg tervezte, most újra átment az európai földrészre, végigjárta ezeket a korábban alapított gyülekezeteket 3 hónapon át, és utána így olvassuk a 3. vers 2. részét, és mivel, hogy a zsidók lesthánytak neki, amint Szíriába készült hajózni, úgy végezte, hogy Macedónián áttér vissza. Tehát, ugye itt nem is részletezi, csak úgy utal rá, azért mennyi veszedelem között végezte a munkáját, és azt se tudjuk, hogy a Jóisten hogy leplezte le, vagy hogy adta tudtára, hogyha ő felszáll egy olyan hajóra, amit feltehetően sok zsidóra, zarándok is utazik az ünnepre, akkor ott megvannak azok, akik megszervezik, hogy őt likvidálják, és esetleg a tengerbe dobják. És ezért Pál úgy döntött, hogy fölmegy északra, Macedónia felől, Troáson át, a kis-ázsiai rész felől fog lemenni Jeruzsálembe, mert ez inkább ezen a kerülő úton, mint hogy most ennek az összeesküvésnek az áldozata legyen. És akkor sorolja, hogy ki mindenki kísérte őt a különböző területekről, és úgy olvassuk az 5. versben, ezek előre menve megvártak minket Troásban. Ugye emlékszünk, ez volt az a kikötőváros, amely Ázsia és Európa között a kiinduló pont volt. És aztán így olvassuk, mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után, írja Lukács, ő Pállal maradt, kieveztünk Filippiből, és mentünk őhozzájuk Troásba, 5 nap alatt, ahol 7 napot töltöttünk. Erről a troási összejövetelről szól a következő szakasz, amit én most itt nem fogok szó szerint elolvasni, de egy nagyon, nagyon érdekes, és ez is olyan életszerűen leírt részlet, mert azt olvassuk, hogy Pál ott prédikált nekik, és az utolsó nap, ugye 7 napig volt ott az utolsó nap, és azt mondja, mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Tehát annyira szeretett volna minden fontosat, lényegeset még a szívükre kötni, és azt mondja, hogy volt elegendő szövétnek a felházban, ahol egybe voltak gyülekezve, tehát már az éjféli esti órában is együtt tudtak lenni, és Pál csak mondta a tanításait, és a 9. verset azért olvasom szó szerint, egy Eutikus nevű ifjú pedig ült az ablakban, mély álomba merülve, s mivel, hogy Pál sok ideig prédikált, elnyomatván az álom által aláesett a 3. rendházból, és halva vétették föl. Tehát azért mondtam, hogy olyan életszerű a leírás, hogy hát egy fiatal ember ugye a nyitott ablakban ül, és a 3. emeletről, mivel olyan mélyen elaludt, alázuhant. Nyilván döbbenetes volt ez a történet, és gondolhatjuk, hogy mi lett volna akkor, hogyha Pálnak ez az utolsó napja így végződik, hogy itt meghal ez a fiatal ember. Milyen hatással lett volna az ottani hívőkre a nagy szomorúságon túl, és az egész környezetre, ahol ez kiderül. De a Jóisten itt valami különleges kegyelmet gyakorolt, mert Pál odament, aláment, és azt olvassuk, hogy magához ölelte a fiatal embert, és hittel mondta, hogy ne háborogjatok, mert a pneuma, az élet lehelete benne van, és előzőleg azt mondja, holva vették föl, de tulajdonképpen feltámasztotta Isten ezt a fiatal embert, nem engedte meg, hogy az ellenség elérje azt, hogy így végződjön ez az összejövetel. És itt eszünkbe juthat, amit Jézus mondott, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És már találkoztunk is ezzel, hogy Péter a tábitát támasztotta föl, aki már ravatalom volt. Most pedig ez az Eutikus nevű fiatalember, ugye még a nevét is megjegyzi, szóval ez nem legenda, ez nem mese, ez valódi történet. És a 12. versben ezt olvassuk, felhozták pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódtak. Ugye jellegzetes ez a felette igen, hogy hát még az Isten egy ilyen csodát tett, és amit az ellenség meg akarta keseríteni, és és kételyeket támasztani az evangélium irán, azt az Úristen megfordította, és sokkal inkább felette, igen, megvigasztalódtak mindenki. Aztán utána azt olvassuk, hogy tovább eveztek Asszuszba, ott akarták felvenni Pált, mert úgy rendelkezett, hogy ő maga gyalog akar jönni. Itt a tengeri út volt a hosszabb, rövidebb egy szárazföldi út, és az ember sejtheti, hogy Pál magányra vágyott. Valahogy tudta, hogy Jeruzsálemben, ahogy majd még egy kis rövid szakaszt olvasunk csak, és ott majd látni fogjuk, hogy Pál apostolnak nehéz volt a szíve, sejtette, hogy Jeruzsálemben nem könnyű tapasztalat vár rá, és valószínűleg magányosan akar gyalogolni ezt szakaszt, és imádkozni, és Istennel közösségben lenni, és készülni erre az útra. Aztán úgy olvassuk tovább, hogy, hogy aztán felvették Pált és Asszuszban, és tovább mentek, tovább hajóztak. És a 16. versben ezt olvassuk, elvégezte Pál, hogy Efézus mellett elhajózik. Az nem közvetlen a parton volt, egy olyan 40-valahány kilométerre a parttól, és Milétosz volt a kikötővárosa. És azt olvassuk, hogy ő elhajózik, hogy ne kelljen neki időt tölteni Ázsiában, mert sietett, hogyha lehetne pünkös napjára Jeruzsálemben legyen. Ugye előzőleg már szeretett volna a páska ünnepre odaérni, és a kovásztalan kenyerek ünnepére, de mivel cselt koholtak ellene, neki egy kerülővel kellett más úton menni, és így legalább pünkösd ünnepére oda akart érni, ugye, ami 50 nappal később volt. És azt mondja, Milétuszból azonban, mert ott időzött a hajó Milétuszban, elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. És ennek a búcsúnak csak egy kis részletét olvasom még befejezésül. A 22. verstől így olvasom. Ezt mondta ezeknek az efézusi vezetőknek. Most ímé én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mi következik ott én rám. Kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez egy csodálatos vallomás Pál részéről. Tehát itt is láthatjuk, miért akart ő egy darabon gyalog menni magányosan, mert ő neki ez nyomta a lelkét. Egy ilyen sejtelmek, hogy őrát fogság, nyomorúság vár. De azt mondta, de semmivel sem gondolok, az én életem sem drága nékem. Csak hogy elvégezhessem az én futásomat, és figyeljük meg ezt a szót, örömmel. Én erre készséges vagyok. Azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról, vagyis jó híréről. Pálban tényleg egy belső tűz éget, hogy ő ezt tovább vigye embereknek. És a 25. vers szerint, és most íme tudom, hogy nem látjátok többé az én országomat, ti mindnyájan, akik között átmentem, prédikálván az Isten országát. Ezt nyilván a Szentlélek ihletésére mondta. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek a vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogottam magamat, hogy hirdessem néktek Istennek teljes akaratát. És akkor meghagyatkozik, hogy engem nem látok többet, de ti vigyázzatok a gyülekezetre és az itt megalapozott munkára. 28. vers. Viseljetek gondot azért magatokra, az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázóká tett. Isten egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ja, milyen döbbenetes megfogalmazás. Azt mondja, olyan nyájra vigyázzatok, amelyet Krisztus a tulajdon vérével szerzett. És előre jelzi nekik, hogy a Krisztus egyháza is mindig küzdelemben halad előre. Nem csak kívülről lesznek ellenségek, de belülről is. Mert én tudom, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Tehát azért hogy felkészítette őket Pál, hogy nem csak kívülről érhetnek támadások, belülről is, és közületek is egyesek, eltorzulhat a gondolkozása, és az ellenség eszközévé válhatnak, és maguk után vonnak egyeseket. Tehát nagyon nagy felelősség nehezedik rátok, hogy vigyázzatok a nyájra, mondta nekik. És az utolsó sorokat olvasom csak a 36. verstől. És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozott mindazokkal együtt. Nem tudjuk, hol volt ez, szabad ég alatt, vagy hol, de olyan megrendítő lehetett, hogy mindnyájan térdre estek ezek az efézusi vezetők, és ő is. És azt olvasom, mindnyájan nagy sírásra fakadtak, és Pál nyakába borulva csókolgatták őt. Keseregve kivált képen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő arcát nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra. Hát így ért véget Pálnak a harmadik misszió útja és az efézusi munkálkodása, és tényleg láthatjuk, hogy Pálnak az önfeláldozása, a szorgalma, az odaadása, hogy hirdesse az Isten kegyelmének evangéliumát, nem ismert határt, és ennek meg is volt az eredménye. Bárcsak Isten ma is támasztana sokakat, hasonló igehirdetőket, és akik semmitől se vonogatják magukat, és készek egyenként is nyilvánosan mindenhogyan az Isten igéjét képviselni. Köszönöm szépen a figyelmet, és következik majd egy nagyon érdekes és fontos rész a Pál apostolnak a elfogatása Jeruzsálemben és az ottani tapasztalatai. Ennek is nagyon-nagyon sok tanulsága lesz számunkra.